sem rád.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,5%-os szintjén idei első januári ülésén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tegnap, nem módosult a kamat folyosó két széle sem. Hamarosan új inflációs adatok érkeznek, ezeket várják a következő döntés előtt, így most nem is volt más javaslat, ismertette Varga Mihály. A jegybank elnök arról is beszélt, a 110 tonna aranytartalékot akár tovább is növelhetik. A várakozásoknál is nagyobb az érdeklődés a fix 3%-os KKV hitelek iránt, mondta a kis- és középvállalkozások fejlesztésért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Már több mint 19 ezer igénylést nyújtottak be a vállalkozások több mint 1000 milliárd forint összegben, ismertette Szabados Sihárd, 525 milliárd forint értékben már le is szerződtek a vállalkozásokkal a bankok. A kormány 2,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatással segíti a magyar családokat a korszerű akkumulátorok beszerzésében, telepítésében, közölt az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. Az otthoni energiatároló programban az inverter csere nem csökkenti az éves szaldójogosultság időtartamát, ismertette Cepek Gábor, jelezze, hogy társadalmi egyeztetésre került a rendeletmódosítás. Tavaly újabb rekordévet zárt a hazai turizmus, emelte ki a legfrissebb idegenforgalmi adatokhoz fűzött kommentárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Közel 20 millió vendég, mintegy 47 millió vendég éjszakát töltött a magyarországi szálláshelyeken, ez több mint 7%-os növekedést jelent 2024-hez képest. A szektor a GDP több mint 14%-át adja. Összesen több mint 3 milliárd forint európai uniós és állami forrásból újulhat meg három óvoda Miskolcon, ahol három általános iskola felújítása is támogatást nyert, közölte honlapján a Borsodi Vármegye székhely. A beruházásokban többek között teljes körű épületfelújítást és energetikai korszerűsítést valósítanak meg, de az akadálymentesítésre és az eszközbeszerzésre is fordítanak forrást az érintett intézményekben. Az MVM arra kéri a lakossági fogyasztókat, hogy egyelőre ne fizessék be a januári mennyiségekre szóló számlájukat. A társaság a technikai részletek kidolgozásáig múlt héten felfüggesztette a számlák kiküldését, de vannak olyanok, akik korábban megkapták a csekket, várnak a részletszabályokra. A budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség vádat emelt és pénzbüntetés kiszabását indítványozza a Karácsony Gergely főpolgármester ellen, mert tavaly nyáron tiltó rendőrségi határozat ellenére megszervezte és vezette a Budapest Pride elnevezésű nyilvános gyűlést, közölte a fővárosi főügyészség. Karácsony Gergely úgy ragált, soha nem fogadja el, hogy bűnnek számítson a szabadság melletti kiállás. Elhunyt Vojt Ági Jászai Mari díjas színésznő, rendező, érdemes és kiváló művész. A József Attila Színház örökös tagját 81 éves korában hosszantartó betegség után ma érte a halál, tudatta a Teátrum az MT-vel. A színház a művészt saját halottjának tekinti. Az elmúlt napokban az időjárás változása, a napi hőingás hatására hirtelen megnőtt az utakon a kátyúk száma. Erre hívja fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége, hozzátéve, hogy a kisebb-nagyobb gödrök a következő hónapokban fokozott veszélyt jelentenek. Napok óta Magyarország áll a célkeresztben, miközben a kormány nem keresett konfliktust Ukrajnával, Orbán Viktor szerint. A miniszterelnök úgy véli, a támadások oka egyértelmű, Budapest nem hajlandó pénzt, energiabiztonságot és szuverenitást feláldozni egy olyan háborúért, amelynek árát végül a magyar családok fizetnék meg. Hangsúlyozta, Magyarország nem járul hozzá az orosz olaj- és gázimport betiltásához, mert enélkül nincs rezsicsökkentés és megfizethető energia. Amíg sérülnek a kárpátaljai magyarok jogai és az emberi jogok, Ukrajna nem haladhat tovább az uniós csatlakozás útján, jelentette ki Ferenc Viktória. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője közölte, Marta Kosz bővítésért felelős uniós biztos elismerte, hogy az Európai Bizottságnak tudomása van a jogsértésekről, de azok kezelését csak a csatlakozási tárgyalások megnyitása utára halasztaná. Drónnal támadtak az oroszok egy személyszállító vonatot Ukrajna északkeleti részén, a csapásban 5 ember meghalt, írta meg elsőként a Reuters hírügynökség. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a civilek elleni támadást terrorcselekménynek nevezte. A magyar határtól indult Csab-Barvinkove járatot ért az incidens. Az ukrán-magyar határszakaszon 3113-an jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 26 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Végül az időjárásról. Erősen felhős, borult lesz az ég, további változó intenzitású csapadékkal, a legtöbb helyen esővel, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban plusz 1-3, napközben 4-5 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Farsangi könyvajánlót hallanak, melyben Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk ma is! Farsang utolsó napjaiban járunk, és egy nagyon érdekes művet hoztál. Azt hiszem, hogy szerintem, ha meghallják a hallgatóink a címet, akkor tudni fogják, hogy miért is kezdtem ezzel a beszélgetést, hogy még Farsang utolsó napjaiban járunk, és az írója egy olyan író, nő, még ezt is elárulom, akit te nagyon szeretsz olvasni, és nagyon szeretsz ajánlani a hallgatóinknak, és gondolom, hogy az is az oka, mert hogy olvasmányos, melyik művet hoztad most a hallgatóinknak.
Szabó Magda Állarcos Bár című kötetét hoztam, mely kötődik a farsanghoz is. Illetve hát nyilván a Szabó Magda általános témáihoz is, és nyilván a Szabó Magda életművön belül ez egy kevésbé ismert kötet, bár egy szerintem nagyon fontos regény, és hogyha megnézzük, nyilván most a hallgatók nem látják, de én ezt a pöttyös könyv verzióba hoztam el. Ez egyébként 1963-ban jelent meg, és az, hogy a pöttyös könyv verzióban jelent meg, ez nyilván arra is egy kicsit így következtet, hogy ezt ifjúsági regénynek szánták. Talán Szabó Magda is ifjúsági regénynek szánta, viszont ha elolvassuk, akkor szerintem minden korosztálynak adhat valamit, egyébként a története is. A megírásának a módja tényleg ifjúsági, tehát egy fiataloknak is abszolút tudom ajánlani. Lehetne egy kicsit akár az Abigailhez is hasonlítani, hiszen hasonló kiadásban jelent meg. És maga a történet is egy elég egyszerű történet, a cselekménye nagyon könnyen befogadható, viszont a gondolatai azok korosztálytól függetlenül mindenkinek adhatnak valamit, attól függően, hogy ki mit próbál belőle kiragadni. Ugye ez talán Szabó Magdának minden munkájára igaz, ugye mert több művéről beszéltünk, és ezt így mindig ki szoktuk hangsúlyozni, hogy ő nagyon komoly, nagyon mély lélektani elemzéseket szokott végezni, és sokszor a cselekmény az egy másodlagos szál az ő írásaiban, és ő valamilyen szinten ugye a cselekményen keresztül próbálja elmondani az olvasónak azt, amit szeretne, és itt is, hát ugye az állarcos bál, ugye mikor szoktak állarcos bálokat tartani, ugye a farsang időszakban, nyilván ez is a farsang időszakban játszódik, és azért gondoltam, hogy talán most még aktuális lehet, hiszen még pont a farsang utolsó hetében vagyunk.
A cselekmény nem annyira számít, hanem inkább a lélektaniság, de mégis azért beszéljünk a cselekményről is, hiszen hogyha egy könyvről beszélünk, egy írásról beszélünk, nagyon fontos, hogy kiről szól, miről szól. Hát nem annyira hosszú könyv, szerintem szuperül el lehet olvasni akár egy-két este alatt is.
Így van. A kötet középpontjában főszereplőként egy kislány, Boros Krisztina áll, és igazából az ő szemszögéből látjuk az egész történetest. Boros Krisztináról azt kell tudnunk, hogy félárva. Az édesanyja meghalt 1944-ben a háborúban, és az édesapja és az anyai nagymamája nevelte. És amikor általános iskolába járt, akkor egy új tanárnő érkezett az iskolába, aki az elődjének a feljegyzéseit olvasgatva látta azt, hogy Krisztina, Krisztike többféle megnevezéssel jelenik meg a főszereplő előttünk, hogy Krisztike nagyon zárkózott, és ő azt találta ki, hogy hogy lehetne feloldani ezt a zárkózottságot, hogy Krisztikét, Krisztinát megbízza majd azzal, hogy meséljen a háborúról. És hát ő azt mondta, hogy nem is kirohant az osztályból. És a tanárnő Éva próbált rájönni arra, hogy mi állhat ennek a hátterébe. Egyébként kezdetekben nagyon rossz úton járt, és elment hozzájuk családlátogatásra, és akkor így beszélgetett az édesapjával, többször járt oda, tehát mondjuk azt, hogy a két felnőtt közel került egymáshoz, viszont hát nyilván a tanárnőnek így a pedagógiai szakmai elképzelésével ez ellentétes volt, hogy egy diákjának az édesapjával ő komolyabb kapcsolatot létesítse, viszont ezt az egészet Krisztina is észrevette, és kitalálta, hogy majd ő megkéri az édesapja számára a tanárnőnek a kezét, és hogy erre milyen jó lehetőség lesz majd az állarcos bál, amikor is ugye ő be fog öltözni. És a történethez még hozzátartozik az is, hogy mert is volt neki olyan fontos, hogy az édesapjának legyen egy új felesége, tehát neki egy nevelő édesanyja. Hát észrevette azt is, hogy az anyai nagymamája közelebbi kapcsolatba került a szomszéd bácsival, és hogy megkérte az apját, hogy engedje el a nagymamáját, hogy férjhez menjen a szomszéd bácsihoz, és ugye nyilván kigondoskodott volna róluk. Hát, hogy jutunk el az állarcos bálig, ugye Krisztike kitalálta, hogy majd az állarcos bálon ugye állarcba lesznek, és akkor oda megy a tanárnőhöz, és akkor elbeszélgetnek úgy, mint két arctalan, két idegen ember, és Krisztike cigánylánynak öltözött, és egy maszk volt rajta, de egyébként a könyv borítóján lehet is látni, hogy nézhetett ki, majd úgy fognak beszélgetni egymásra, és ez így is történt, és a bálban, hát mondjuk azt, hogy névtelenül, arctalanul beszélgettek egymással, nyilván mind a ketten tudták, hogy ki a másik, viszont mégis ez egy olyan lehetőséget adott nekik, hogy úgy tudtak egymással beszélgetni, mint két ismeretlen. És lényegében ekkor mind a ketten elmesélték egymásnak, tehát Krisztike és a tanárnő a saját életük történetét, és a tanárnő is ugye akkor értette meg azt, hogy milyen a múltja és mi történt vele, ő pedig megértette a tanárnőnek az álláspontját, és lényegében az ő kettőjük beszélgetése talán az egyik legfőbb cselekményszál a kötetben.
Azt elmondhatjuk, hogy az állarc mint fő szimbólum van jelen a könyvben, és hogy gyakorlatilag az állarc segít ahhoz, hogy igazán belelássunk ebbe a két élettörténetbe?
Igen, ugye tudjuk, hogy Szabó Magda pedagógus volt, ugye ő több mint 10 évet iskolában tanított, tehát ő azért nagyon jól ismerte a gyerekeknek a viselkedését, és tudta, hogy egy diák nagyon sokszor talán jobban megbízik mondjuk egy tanárában, mint akár a szüleiben, és nagyon sok mindent elmondanak, akkor, ha megkapják azt a bizalmat a tanártól, hogy megtartja az ő titkukat. És szerintem valahol ezeket a tapasztalatokat is így vélhetjük felfedezni a történetben, hiszen azért a kettőjük párbeszédéből nagyon jól kirajzolódik az, hogy szerzőnk nagyon jól ismeri, hogy mi játszódhat le egy kisdiáknak így a gondolataiban, a mindennapjaiban, hogy hogy viszonyulhat ez az egész történethez, és nyilván a tanári oldalt is ismeri, hogy a tanárok hogy viszonyulnak a gyerekekhez, és hogy hogyan lehet kialakítani egy ilyen bensőséges bizalmi kapcsolatot tanárdiák között. És ez a saját korában igazából egy újszerű dolog volt, hiszen ez a 60-as években az, hogy mondjuk egy tanár és egy diák komoly mély lelki beszélgetéseket folytasson, azért az nem volt annyira gyakori. És a kettőjük beszélgetéseiből nagyon sok olyan gondolat így kirajzolódik, amit most függetlenül attól, hogy egy kislány és egy tanár beszélget, akárki a mindennapjaiba is megfontolhatja, és ugye elraktározhatja, és eszünkbe juthatnak azok a gondolatok, de amik tényleg Állarcos Báltól és az egész történettől függetlenül az életünk részévé tehettünk.
Igazad van abban, hogy ugye ez a 60-as, 70-es, 80-as években mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag a 2000-es évek elejéig egyáltalán nem volt bevett szokás, hogy egy pedagógus négy szem közt leül, félrehívja, vagy a gyermek hívja félre a pedagógusát, a tanárát, és mondja el esetleg, hogy otthon mi történt. És ahogyan már én gimnáziumba kerültem, ugye ugyanabba az intézménybe jártunk mind a ketten, ott én már elkezdtem úgy felismerni ezt, hogy ez teljesen alap, hogy ezzel a kifejezéssel éljek, ez már teljesen bevett szokás, hogy egy diák bejön leterhelve, az élet súlyait cipeli gyakorlatilag 14-16 évesen, 18 évesen, és egyszerűen így kiömlik belőle a tanára felé, és egyszerűen ez az indok, ez a fő indok, hogy ő nem anya vagy apa. Ő nem a tesó, ő nem a keresztpapi, hanem ő a tanárom, minden nap együtt vagyunk szinten, nagyon sok időt töltünk együtt, megvan az a bizalmi kapcsolat is, de megvan az a tisztelet is, és az, hogy esetleg talán még tanácsra se vágyik, hanem csak arra, hogy meghallgatta őt ez a felnőtt, és amit ugye mondtál, még egyszer kiemelném, hogy a titok az biztonságban marad, és úgy gondolom ebben a könyvben is ez egy fontos szál, egy fontos kötelék köztük, hogy talán az a titok az megmarad a beszélgetés szintjén. Mit szeretett volna még átadni ezzel Szabó Magda? Miért újszerű, vagy miért különleges ez az olvasnivaló szerinted?
Az ifjúságot is megpróbálta talán egy kicsit tanítani, és ki akart mondani, le akart írni olyan gondolatokat, amiket lehet, hogy sokszor nem merünk, vagy úgy nem gondolunk úgy bele. És amit ugye szintén hát ki szoktunk emelni, hogy a Szabó Magda írásai ma is aktuálisak. Tehát mondjuk például az, hogy Szabó Magda megfogalmazza azt, hogy mondjuk attól, hogy valaki nem beszél valamiről, az nem azt jelenti, hogy nem gondol rá. És ez tényleg a mindennapjainknak teljes mértékben a része, és ez a főszereplőink dialógusából is teljesen így átjön. Meg talán olyan fontos gondolatok is, hogy észre kell vennünk azt, hogy nem csak egyedül vagyunk a világban, ne csak önzőek legyünk, ne csak a saját érdekeinket tartsuk szem előtt, és például mondjuk Krisztina esetében is ugye, ha úgy nézzük, akkor neki kicsit háttérbe kell szorítani a saját érdekét, ami ugye azt jelenti, hogy körülötte forogjon a világ, hogy az édesapja is csak vele foglalkozzon, illetve a nagymamája is, hanem az ő boldogságukat is megpróbálta így egy kicsit lehetővé tenni azáltal, hogy ő valamiről lemond, és tényleg az, hogy így azt érzékelteti velünk, és rádöbbent minket arra, amit valószínűleg azért a legtöbb ember tud, hogy nem egyedül vagyunk a világban, és hogy úgy kell élnünk, hogy azzal ne tapossunk el másokat, hanem így másoknak is lehetőséget adjunk, és hogy ne csak magunkra gondoljunk, hanem másokra is. És talán ez az egyik legfontosabb üzenete ma is, hogy hiszen a világunk ma is hasonló, ma is így működik, és ma is ezeket az értékeket kell szem előtt tartani. Tehát most attól függetlenül, hogy ez a kötet több mint 50 éves, a mondandója és az aktualitása nem változott, hiszen a 60-as évek, 70-es évek mindennapjainak is az alapproblémái ugyanazok voltak, mint ma, és éppen ezért szeretem őt ajánlani a hallgatóknak, mert most kortól függetlenül mindig tud valami aktuálisat mondani. És szerintem ezek a gondolatok, amik megjelennek ebben a kötetben is, még 10-20 év, 30 év múlva is aktuálisak lesznek. Talán ez is egy olyan kötet, mint akár az Abigail, hogy nagyon sokan fiatalkorukban elolvasták, és lehet, hogy sokan később, évekkel később újra előveszik, és más mond nekik. Én ezt egyébként egy-két éve olvastam, tehát nincsenek ezzel kapcsolatban olyan fiatalkori emlékeim, hogy akkor mit adott ez nekem, de én nem tartom kizártnak, hogy vannak olyan iskolák, ahol esetleg ez kötelező, hogy ajánlott olvasmányként megjelenik. Biztos, hogy nagyon érdekes lehet ebben a korosztályban, tehát iskolás korosztályban erről beszélgetni, amikor tényleg aktualitása is van ennek. Viszont Szabó Magdának ugye olyan fantasztikus, hogy milyen körítést tud ennek az egész köré így helyezni, tehát ugye itt egy állarcos bál, egy teljesen hétköznapi bál, farsang időszak, mindenki jelmezbe, el tudjuk képzelni, mi történt. De és tényleg egy ennyire átlagos szituációban is ennyire fontos mély gondolatokat bele tud ültetni úgy, hogy szinte észre se vesszük, hogy mennyi mindent adott nekünk azzal, hogy elolvastuk az ő könyvét.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat Szabó Magda Állarcos Bál című könyvéről. Urbán Mártával beszélgetünk. Fantasztikus az ennél a könyvnél, ugye az Állarcos Bál című művénél Szabó Magdának, hogy az írónő gyakorlatilag játszik egy kicsit ezzel az állarccal, hiszen ugye mit szoktunk meg, hogy mindig ugye azt szoktuk mondani, hogy na, vessük le az állarcainkat, akkor tudunk megnyílni egymásnak. Itt meg ugye történik egy csavar benne, hiszen akkor történnek igazán mély gondolatoknak a megosztása, amikor felkerül mindkét férre, kislányra és a tanárnőre is az állarc.
Igen, amit mondtál is, hogy pont az ellenkezője annak, amit ugye szoktunk mondani, hogy milyen az állat. Viszont nem feltétlenül, most belegondolunk abba, hogy az mondjuk manapság, mondjuk a közösségi médiának köszönhetően, hát ugye nem négy szem közt, tehát hogy nem szem, vagyis nem szemtől szembe beszélgetünk egymással, hanem írásban, arctalanul, stb. És nagyon sokszor valószínűleg te is érzed azt, hogy emberek leírnak neked olyan dolgokat, amiket most sosem mondanának a szemedbe. Ennek nyilván vannak nagyon sokszor elnyoldala is, néha előnye is, tehát hogy ez a párhuzam nem biztos, hogy így egyébként a legjobb példa erre, viszont talán ez is megmagyarázza azt, hogy a közösségi média is sokszor egy ilyen állarcot húz ránk, és akkor nagyon nem mindegy, hogy az állarc mögül, vagy az, hát egy profil mögül mit kommunikálunk a másik félnek. Tényleg elgondolkodunk-e azon, hogy az állarc nélkül is ugyanezt elmondjuk-e, vagy csak az állarc mögött. Hiszen úgy sokkal könnyebb elmondani, hogy nem szemtől szembe mondunk valamit. És itt Szabó Magda esetében, itt az állarc nagyon sokat segített a két félnek, hogy így egymással megosszák a gondolatainkat, és ez kell, hogy emlékeztessen minket arra, hogy nagyon nem mindegy, hogy hogy kezeljük ezt az állarc mögötti ént, hogy mennyire valósnak, vagy pedig mennyire ténylegesen, hogy valami mögé bújhatunk, és nem feltétlenül a valóságot mondjuk ki, mutatjuk meg a másiknak, hiszen tényleg nagyon sokszor, hogyha akár tényleg mondjuk egy cikket elolvasunk az interneten, és mondjuk elolvassuk a hozzá kapcsolódó hozzászólásokat. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy ilyen arctalan profilok vannak. És lehet, hogy az az ember már nem merné felvállalni ugyanúgy a véleményét, hogyha lenne hozzá egy arc társítva. Szerintem Szabó Magda egy nagyon jó példa arra, hogy tényleg ezt nem mindegy, hogy kezeljük, hogy az állarc mögött is meg kell őriznünk ugyanazt az ént, amit állarc nélkül is képviselünk, és tudjunk úgy beszélni, minthogyha tényleg szemtől szembe az arcunkat felvállalva mondanánk ugyanezt. Szóval szerintem ez a mai világunknak talán egy tanulsága is lehetne ilyen szempontból, mekkora felelőssége van annak, hogy egy állarcot hogy használunk.
Mielőtt még kinyitnánk a művet is a legizgalmasabb részéhez érkeznénk a műsorainknak, elmondanád, hogy mely részleteket is emeled ki itt a hallgatóknak. Még arról kérdeznélek, hogy iskolai közegben játszódik, gyerekek, fiatalok vannak benne, pedagógus, ugye a főszereplőnk, egyik főszereplőnk is egy kislány. Mégis, ahogyan kiveszem a szavaidból, felnőtteknek is ajánlod az olvasását, idősebbeknek is ajánlatos?
Minden korosztálynak ajánlom, hogyha valaki nagymama azért, ha valaki szülő azért, ha valaki csak gyerek azért, mert szerintem attól függetlenül, hogy tényleg egy ilyen ifjúsági témán dolgoz fel a cselekményeit tekintve, gondolataiban minden korosztálynak adhat valamit, és Szabó Magda szokás szerint tanít minket.
Milyen részleteket osztanál meg szívesen a hallgatókkal? Ugye említettem már, hogy nem egy hosszú könyv, kézbe kapható, utazáshoz is remekül magunkkal vihető, de pár este alatt is kiolvasható, és azt gondolom, hogy a mélység az, amit kap az ember, vagyis amit ad a könyv, az írónő, az szerintem megfizethetetlen az ő műveiben. Valóban tényleg méltó arra, hogy több könyvét is elolvasuk, mint az az egy-egy, amit ismerhettünk gyermekkorban.
Több részt is bejelöltem a kötetben, de talán nyilván az idő hiányában olyan sokat nem lehet belőle idézni. Talán az egyik, hát számomra a legsokat mondóbb részt emelném ki. Ugye említettem azt, hogy a történetben előkerült az, hogy Krisztinának milyen is a múltja, és az ezzel kapcsolatos egyik párbeszédből emelnék ki egy részletet, hogy mit mondott Krisztina a tanárnőnek. Láthatta az osztálykönyvben, hogy a kislánynak nincs édesanyja. Tetszett volna kinyomozni, mikor vesztett el, akkor megtudhatta volna, hogy a háborúban, hogy az anyja ott halt meg egy félig bemolott pincében ostrom alatt. Mikor ez a gyerek született, égett az utca, és hultak az aknák. Én fogoly voltam, a kislány Cuclin nevelte fel a nagyanyja. Ha a rádióban 44-es emlékműsor van, vagy ha meghallja azt a szót, hogy háború, az én lányom már fordul el, megy ki a konyhába. Mit tudják azt maguk, hogy egy ilyen árva kisgyermek milyen szemeljesen kíván magának anyát? Szerintem ez egy nagyon mély, nagyon drámai, hát nagyon drámainak sikerült ez az idézet, de talán ez egy nem feltétlenül a könyv hangulatát mutatja be, inkább azt, hogy milyen komoly témát is beemel egy ilyen könnyed ifjúsági irodalomba, és hogy milyen fontos a feldolgozás. Hiszen itt talán arról még nem beszéltünk, hogy többször visszatérő momentum az is a történetben, hogy mikor ér véget a háború. hogy mikor ér véget az egyes embereknek a háború, hogy mikor jutnak el oda, hogy feldolgozták a háború okozta traumákat, és ugye Krisztina életében még mindig jelen volt, és hogy ebben az idézetben is benne volt az, hogyha 44-es emlékműsor van, ami ugye gyakran volt, akkor ő mindig kiszalad a szobából, sosem hallgatja, az iskolába se vesz részt, hiszen az ő életében ekkor, pedig már több év eltelt 44 után, még nem ért véget a háború. És itt ugye az egyéni háborúkra, ha gondolunk, akkor az ugye nem 45 májusában ért véget, hanem sokszor évekkel később, vagy akár csak évtizedekkel később.
Sokat beszélgettünk a történelmi körítéséről is ennek a műnek, és maga a részlet is egy kicsit drámaibb hangvételű volt. Mégis azért a címben is ott van Állarcos Bál, a farsang az a karneválok, a vidámság ideje. És azt hiszem, hogy ebben nincs csavar, mert valóban nem egy melankolikus és nem egy szomorú történetről van szó, hanem egy vidám zárása van. Semmilyen spoilert nem mondunk a hallgatóknak, ahogy te sem szoktál soha előre elmondani, hogy mi lesz a vége, mi a csattanó, viszont az elmondható, hogy a könyv alapvetően nem egy lehangoló, hanem Szabó Magdánál mindig van feloldás, mindig van megoldás. Van, hogy azt már mi adjuk hozzá, de ennél a könyvnél pedig valóban van feloldás. Kedves hallgatóink, az elmúlt közel fél órában Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, Szabó Magda, Állarcos Bál című művéről beszélgettünk. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Vízkereszt utáni harmadik vasárnap, 300 évvel ezelőtt, 1726-ban, január 27-ére esett. Lipcsében a luteránus hívek, az egyházzene igazgató, Johann Sebastian Bach újabb szép kantátájával ünnepelhettek. Alles nur nach Gottes Willen. A zene nem csak gyönyörködtette az embereket, de segítette az egyórás retorikai remekműként megfogalmazott prédikáció megértését is. Mindezt a két olvasmány alapozta meg. A Szent Leszkében, vagy Episztolában, Pál apostol intelmeit halljuk a rómaiakhoz írt levél 12. részének 17. versétől a 21-ig. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért, a tisztességre legyen gondotok minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszú állás, én megfizetek. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat. Az evangéliumból pedig Jézus gyógyításairól hallottak. Máté evangélium a 8. részének első 13 versét. Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt, és íme odament egy leprás, leborult előtte, és azt mondta, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta, akarom, tisztulj meg. És azonnal megtisztult a leprától. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes rendelt el bizonyságul nekik. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte őt. Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Ő így szólt hozzá. Elmegyek, és meggyógyítom. De a százados ezt felelte. Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, nekem is vannak alárendelt katonáim. És ha azt mondom az egyiknek, menj el, akkor elmegy, és a másiknak, gyere ide, akkor idejön, vagy ha szólok a szolgámnak, tedd meg ezt, akkor megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt az őt követőkhöz. Bizony, mondom nektek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom nektek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Akik pedig a mennyek országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A századosnak pedig ezt mondta Jézus, menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. A prédikáció után felhangzó kantáta most szorosan kapcsolódik az olvasmányokhoz. Erről értekezik Alfred Dürr Bach kantátáiról szóló könyvében. A szöveget Bach Salomon Frank Evangelisches Andachtsopfer című évfolyamából vette. Kézenfekvő lenne tehát, hogy a kantátát a weimári időszakból származó műnek tekintsük. Valójában azonban a fennmaradt változat Lipcsében 1726. január 27-ére készült. S ha Bach Weimarban valaha is komponált zenét erre a szövegre, annak a 72-es kantátához kevés köze lehetett. A frankféle szöveg szorosan kapcsolódik az aznapi evangéliumhoz, azon kívül feltűnő hasonlóságot mutat a 73-as kantátájéval, amely talán ennek átdolgozása. A vasárnapi evangéliumból Frank is azt a gondolatot emeli ki elsősorban, hogy a keresztény embernek jó és rossz időkben egyaránt Isten akaratának kell engedelmeskednie. Az ebből következő gondolatok azonban már nem kizárólag a halál körül forognak, mint a többi, erre a vasárnapra írt szövegben. A betegek meggyógyításáról szóló elbeszélést inkább arra használta fel a szövegíró, hogy megerősítse a bizalmat Jézus ígéretében, mely szerint ő megédesíti a keresztet. Er will den Kreuz versüßen. Elszigetelten található még néhány szó szerinti utalás a felolvasott ige szakaszra. Herr, so du willst. Akárcsak a 73-as kantátában anaforaként kilencszer ismétlődik, ezúttal az első recitatívon belül. A második recitatívó Máté evangéliuma 8. részének 3. versét idézi. Egy leprás kéri Jézust, hogy gyógyítsa meg. Jézus kinyújtotta kezét, megérintette őt, és azt mondta, akarom, tisztulj meg. Franka jelenre alkalmazza ezt a szöveget így módon. Hidd el hát, megváltót szól, megteszem. Kegyelemosztó kezét készségesen szokta kinyújtani. Amány Jézus will es tun, Jézuson megteszi szöveg az 5. tételben szintén erre a bibliai helyre utal. A kapernaumi százados mondatára, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, Franknál a következő recitatívó szöveg utal. És nem veti meg az alacsony tetőt, hol szegény lelkek laknak, s kegyesen bemegy alája. A kantáta szövege így hangzik. Minden csak is Isten akarata szerint van, úgy az örömben, mint a bánatban, mind a jó, mind a rossz időben. Isten akarata megbékít engem a felhőkön és a napsugáron által. Minden csak is Isten akarata szerint van, ez kell jelmondatom legyen. Altrecitatívó és ariózó. Ó, boldog keresztény, aki minden időben akaratodat Isten akaratába olvasztod, bárhogy is legyen, örömben és szomorúságban. Uram, ha akarod, minden engedelmeskedik neked. Uram, ha akarod, meggyönyörködhetsz engem. Uram, ha akarod, tüntesd el kínomat. Uram, ha akarod, egészséges és tiszta leszek. Uram, ha akarod, a szomorúság örömmé válik. Uram, ha akarod, a tövisek közt legelőtt találok. Uram, ha akarod, egykor boldog leszek. Uram, ha akarod, hadd értsem meg e szót a hitben, és csendesítsem lelkem. Uram, ha akarod, nem halok meg. Bár a test és az élet elhagynak engem, mikor lelked e szót szívembe súgja. Altária, mindennel, amin van és ami vagyok, Jézusra bízom magamat. Az én erőtlen lelkem és értelmem nem tudja megérteni a magasságos szándékát. Ő vezet engem szüntelenül, tövis és rózsa utakon keresztül. Basszus recitatívó, higgyünk most hát, az üdvözítő mondja, akarom. Ő kegyelmes kezét készségesen kiszokta nyújtani, mikor baj és bánat rémít téged, ő ismeri szükségedet, és megoldja a keresztbilincsét. Megerősíti, ami gyenge, és alázatos fedelüket a szegény szívűeknek nem veti meg, mialatt kegyesen bemegy hozzájuk. Szopránária, Jézusom akarja ezt, ő megédesíti keresztemet. Noha szívem sok aggodalom közt hever, szelíd és csendes lesz az ő karjaiban nyugodni, mikor a hitem megérti, Jézusom akarja ezt. Zárókorál, amit Isten akar, az történik mindig. Az ő akarata az a legjobb. Ő mindig kész segíteni azokon, akik benne szilárdan hisznek. Ő segít a bajban, a türelmes Isten, és mértékkel büntet. Aki Istenben bízik, rendületlenül ráépít, azt ő nem fogja elhagyni. Johann Sebastian Bach 72. Alles nur nach Gottes Willen című kantátáját előadja az amszterdami barokk zenekar és kórus, vezényel Tom Kaufmann. Isten áldja önöket, viszont hallásra!
Willen, in Gottes Willen senkt. Es gehe, wie es gehe, bei Wohl und Wehe. Herr, so du willst, so muss ich alles fügen. Herr, so du willst, so kannst du mich vergnügen. Herr, so du willst, verschwindet meine Pein. Herr, so du willst, werd ich gesund und rein. Herr, so du willst, wird Traurigkeit zu Freude. Herr, so du willst, find ich auf Dornenweide. Herr, so du willst, werd ich meist verlassen, wenn mir dein Geist dies Wort ins Herz spricht. Mit allem, was ich hab und bin, mit allem, was ich hab und bin, will ich mich Jesu lassen.
Thank you. dein Heiland saget, ich will's tun. Er pflegt die Gnadenhand, noch willigst auszustrecken, wenn Kreuz und Leiden dich erschrecken. Er kennet deine Not und löst dein Kreuzesband. Er stärkt, was schwach, und will das niedere Dach der armen Herzen nicht verschmähen. Darunter gnädig einzugehen.
Oh,
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!